115, 116.
117 perc. Koncz Ferenc, fideszes országgyűlési képviselő tragikus hirtelenségű halálával, mely ez az úton is mély részvétünket fejezzük ki a családnak. 133-ról 132-re csökkent a kormánypárti képviselők száma. Vagyis papíron már megszűnt a Fidesz kétharmada. Van velem a vonalban többek között ebben a témában is dr. Majtényi László professzor, az Eötvös Károly Intézettől. Jó napot kívánok, professzor úr!
Kezdet sokan!
Jó nagy a tét. Megőrzi a Fidesz a kétharmados többségét, vagy esetleg elveszíti?
Hát elég izgalmas kérdés ez, és először magára a kétharmadra szeretnék kitérni. Egyrészt a technikai részére, másrészt pedig a tartalmára. A technikai probléma az az, hogy még az sem biztos, hogy ezzel megszűnt most a kétharmada a Fidesznek, hiszen az összes képviselő kétharmada jelenti itt ebben a tekintetben a kétharmad. Vannak olyan döntések is, amikor a jelenlevő országgyűlési képviselők kétharmada, ennek az igenlő szavazata szükséges egy javaslat elfogadásához, és van egy olyan döntés, amikor az összes képviselő kétharmadának azonos irányú döntése szükséges. Na most ugye azzal, hogy egyel kevesebb tagja lett az országgyűlésnek, ezáltal a kétharmad is módosul, és tulajdonképpen még a 132 meglévő fideszes képviselő is jelentheti a kétharmadot. Azon kívül hozzá lehet tenni azt is, hogy van egy német nemzetiségi képviselője a parlamentnek, aki viszont következetesen mindig a kormánykoalícióval szavaz. Sőt, ugye a Mi Hazánk mozgalomnak is vannak képviselői az országgyűlésben, és a Mi Hazánk mozgalomról feltételezhető, hogy fontos ügyekben ugyancsak majd a kormánykoalíció mellé áll. Ez a dolognak a szerintem kevésbé izgalmas technikai része. Van egy nagyon izgalmas tartalmi dolog is, hogy egyáltalán miről szól a kétharmad. Annak idején a jogállami forradalom után létrejött alkotmányos köztársaságnak az egyik legnagyobb ostobassága az volt, hogy az alkotmány megváltoztatására elegendőnek gondolta azt, hogyha az alkotmány megváltoztatását az országgyűlési képviselők, az összes képviselők kétharmada támogatja. Annak idején, amikor a 2010-es választás után ez a kérdés nagyon élesen felmerült, akkor Sajom Lászlónak volt egy az alkotmányosságot mélyen értő és szerintem kiváló megjegyzése, amelyikben azt mondja, hogy az alkotmány elfogadására vonatkozó kétharmados szabályt azt nem úgy kellene érteni, hogy technikailag megvan-e az összes országgyűlési képviselő kétharmadának a támogatása, hanem úgy kellene ezt felfogni, hogy a kétharmados szabály az azt jelenti, hogy egyetlen politikai oldal sem forgathatja fel az ország életét egyoldalúan, tehát a kétharmados szabály alkotmányos tartalmi értelemben azt jelenti, hogy az ország alkotmányát az összes képviselőknek nem egyszerűen a kétharmada, hanem a kormánypárt és az ellenzéki képviselők egyetértése változtathatja meg. Na ez azonnal el lett felejtve, és a kétharmad merőben technikai szabályt jelent, és egyébként, hogyha majd elfogadják a Magyar Köztársaság, amit nevezhetünk negyedik magyar köztársaságnak, tehát a szabad, demokratikus és szolidáris magyar köztársaságnak a végleges alkotmányát, akkor bizonyos, hogy az alkotmánymódosítást egy sor kontrollhoz, akár alkotmánybírósági kontrollhoz, és egy sor technikai nehezítéshez kell majd kötni, tehát azt nem szabad megengedni, hogy még egyszer egy szimpla kétharmad felfogassa az ország életét. Ami egyébként nagyon könnyen előállhat, hiszen azt is, amikor a kétharmadról beszélünk, akkor azt is jegyezzük meg, hogy az aktív választópolgároknak a fele, vagy valamivel kevesebb, mint a fele juttatta legutóbb is a Fidesz Magyar Polgári Pártot és a vele egy listán induló kereszténydemokrata néppártot, kétharmados többséghez. Tehát a kétharmad mögött a választópolgároknak a fele áll, nem pedig ennél nagyobb aránya. Na most, hogy itt a, ezen az időleges országgyűlési időszaki országgyűlési választáson tulajdonképpen milyen politikai csatározások folynak, azok talán azt gondolom, hogy kevésbé érdekesek, hiszen itt a Fidesz, ezt már megszoktuk tőlük, minden technikai lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy nehezítse az ellenzék dolgát, és azt is tudjuk, hogy a választási bizottság a Fidesz befolyása alatt állhat, hiszen erre nagyon sokszor mutatott példát, és egyébként pedig hát a létrejöttében és összetételében a kormányzó pártnak alapvető befolyása van. Annak a technikai részét, hogy most leveszik a ott induló képviselőnek a támogatói köréből a Jobbikot, ez hát, hogy mondjam, az eddigi trendbe beleilleszkedik, hogy ez egyébként jogilag megalapozott-e, azt a tényállás ismeretének a hiányában nem tudom megmondani.
Igen, ezt ugye nehéz is volt megválaszolni. Minden esetre az a válasz érkezett a kormányzó párt részéről, hogy ugye a jogszerűséghez igyekeztek ragaszkodni, én meg a tényszerűséghez igyekszem, és ugye 14 perccel azelőtt, hogy hatályba léphetett volna, tehát hogy azelőtt, hogy megindulhatott volna, azelőtt nyújtotta be a kormányzó párt, a Fidesz azelőtt nyújtotta be azt az óvását egy ilyen alaki hibára hivatkozva, ugye, hogy a Jobbik elnöke nem jogosult jelen pillanatban a közös jelölt állítására, vagy nincs meg ez a jogosultság, tehát 14 percen múlott. Én azt gondolom, hogy ez azért már a fegyvernemek kiválasztását azért eléggé előteljesen jelezte a Fidesz részéről. Talán még azt is, hogy ragaszkodik nagyon ehhez a területhez, bár ön azért megnyugtatott engem is, el is keserített egyszerre. Tehát, hogy nem kell véres küzdelem azért sajnos ehhez a kétharmadhoz, de azért én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az úgynevezett békés kétharmadhoz talán azért jót tenne a Fidesz számára ez a választókerület is, hogyha újra övéjük lenne. Szerintem, bár nem egy foci meccs, de valószínűsítem jól taktikáz ugye, hiszen a korábbi jelölt leányát indítja a Fidesz ebben a körzetben, és talán jól taktikázik most az ellenzék is, hiszen valamennyi párt összefogásával született meg ugye a közös jelölt állítás minden hercehurcát és kardvágásokat félretéve. Tehát kicsit azt kezdem érezni, hogy nagyon erősen fordulunk be a következő országgyűlési választások célegyenesébe. Nem merném azt megkockáztatni, messze nem, hogy azt mondjam, hogy ez bármifajta főpróba lenne. Inkább azt gondolom, hogy az erőviszonyok próbája. De ami talán fontos, az az, hogy az ellenzék úgy tűnik, hogy valóban egy platformot kezd képviselni az elmúlt időszakban.
Így van. Egyébként azért azt mondanám, hogy nem, az sem igaz, hogy nincs tétje annak, hogy formálisan megvan-e a kétharmada a Fidesznek, vagy nincs. Erre egyébként nagyon eklatáns példa a különleges jogrendnek a bevezetése, amikor is ugye a március 14-én, tehát a különleges jogrend bevezetése idején az Eötvös Károly Intézet kiadott egy állásfoglalást, amelyben azt gondolom, hogy eléggé meggyőzően bizonyítottuk, hogy a rendes jogrend keretei között is meghozhatóak voltak minden olyan intézkedések, amelyek a járvány megelőzése, illetőleg a kitörő járvány megfékezése szempontjából és az ország lakosságának a biztonsága szempontjából indokolt lett volna. És mégis bevezették a különleges jogrendet, ami mögött azt hiszem, hogy nem lehetne észrevenni azt a számítást, hogy arra gondoltak, hogyha a járvány következtében, vagy másokból, mint ami most bekövetkezett, egy vagy két képviselő kiesne a Fidesz frakciójából, akkor nem lenne meg a kétharmad. És azért az is igaz, hogy ennek a német nemzetiségi képviselőnek a szavazata is, hogyha ezen múlik egy döntés, az esetben sokba kerülhet, hiszen ő is elgondolkodhat azért, hogy cserébe egy-két dolgot kérhetne, mint hogy a mi hazánk képviselőinek a támogatása sem lenne biztosan ingyen. Tehát akkor, amikor a kormány annak idején bevezettette a parlamenti döntéssel a különleges jogrendet, akkor az a félelem ott volt a döntés mögött, hogy akkor, hogyha a kétharmad megszűnik, akkor a veszélyhelyzet jogrendi szabályai alapján rendeleti kormányzással helyettesítheti a parlamentet, vagyis hát van egy pótkötél, biztosan megvan a hatalom kiterjesztéshez szükséges jogi eszköze a kormánynak. Ami a mostani helyzetet illeti, arra azért tennék egy további megjegyzést, hogy a közös jelölttel kapcsolatban felmerültek, azt gondolom, hogy nem indokolatlan kritikák, nevezetesen az, hogy ez a jobbikos politikus az nem olyan nagyon távoli múltban meglehetősen súlyos, elsősorban a romákat sértő rasszista kijelentéseket tett, ami azért azt kell mondjam, hogy nagyon fontos morális probléma, és nekem ebben a tekintetben az a véleményem egyébként, hogy nem az a dráma, hogyha politikusok alkotmányos értékekkel összeegyeztethetetlen megnyilvánulásokat tesznek. Ilyen megnyilvánulások a nyugat-európai politikai életben sem egészen ismeretlenek, már nyilván sokkal ritkábbak, mint Magyarországon, hanem itt mindig az a kérdés, hogy erre az alkotmányos demokrácia oldalán lévő politikai erők milyen választ adnak. Ugye erre lehet azt mondani, hogy maga a miniszterelnök, magától a miniszterelnöktől sem áll távol néha ilyen rasszista érzelmi húroknak a megpendítése, de ugye ez nyilván nem elegendő hivatkozás ilyen esetben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a demokratikus oldalnak lenne tennivalója, és nyilvánvalóan nagyon hangos gesztusokat kellene tenni a roma polgárjogi vezetők, illetőleg a roma választók irányába annak demonstrálására, hogy egy ellenzéki választási győzelem az a romák jogainak a feltétel nélkül biztosításával fog együtt járni.
Ön már célt is jelölt ki számára, tehát a bocsánatkérésen túl is már egy cél is volt, amit ön kijelölt a jelölt számára, ez nagyon fontos, és bocsássa meg, hogy gyorsan egy sokkal nagyobb vízre evezek, de van itt egy sokkal nagyobb óceánjáró most jelen pillanatban, mégpedig egy külügyminiszter, aki nem is akármilyen módon nyaralt, nem szeretném, de mégis szeretném valahol összehasonlítani ezt a két ügyet, hogy egy vezető politikus a diplomáciai életünk képviselője. Milyen lehetőségeink vannak egyébként ma, vagy egy alkotmányos demokráciában arra, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk reagáljunk, vagy kinek kellene erre reagálni a hivatalból, vagy hivatalosan?
Nyilván magának a kormánynak kellene reagálnia. Ilyen esetben a nemzetközi gyakorlat azért az, hogy fejek fogtak politikai értelemben lehullani, és hát hivatalvesztéssel szokott járni a hasonló magatartás. Ugye én a magánélet és az információszabadság ombudsmanja voltam 6 éven keresztül, és hát nagyon sok hasonló ügyel találkoztam, mind a nemzetközi jogéletben, mind pedig Magyarországon, és ha lenne időnk, és egyszer lesz, akkor erről szívesen hosszabban is.
Örömmel.
De hogy megvilágítsuk a helyzet súlyát. Ugye egyrészt erre egyetlen egy válasza volt a magyar kormánynak, a magánélet szentségére hivatkozott, teljesen hamis értelmezése a helyzetnek, hiszen a közszereplők és különösen a közfeladatot ellátók politikai vezetést, mert résztvevő embereknek a magánélete erősen korlátozott. Most nagyon röviden csak fél mondattal azt akarom ezzel kapcsolatban hát iránytűként vagy hüvelykű szabályként mondani, hogy minden olyan akár magánéleti magatartás, amelyik a közfeladat ellátásához kapcsolódik, az joggal tart igényt a nyilvánosságra, a szabad sajtó, illetve a közvélemény részére. Egy eklatáns példát mondjak, német köztársasági elnök 2012-ben hatalmasat bukott, azt kell mondjam, hogy a magyar politikusokhoz képest egészen kis pályás magatartásért, Christian Wolff, aki végül is abba bukott bele, hogy, és büntetőeljárást is indítottak ellene, amit aztán végén megúszott, hogy egy müncheni Oktoberfesten a szállodai szobájának a költségeihez egy magáncég, hát kb. 500 euró segítséggel járult hozzá, továbbá a Müllerstrommán volt egy vacsora, amely kb. 200 euróba került, és volt egy ennél nagyobb összeg, amikor 6-7 személyt vendégelt meg ez a támogatója, aki egyébként egy filmproducer, filmkészítő producer, és egyébként szívességet is kért ezért, egy olyan szívességet, hogy megemlítette a köztársasági elnök, a tartományi miniszterelnöknek, hogy esetleg ennek a filmprojektnek a támogatása hasznos lehet, egy nagyon óvatos említés, illetőleg egy elküldött levél formájába. Ebben az ember belebukott, de egyébként a Müllerstrommain olyan esetek is voltak az akkori sajtóra visszaemlékezve, mik arról szólt, hogy elutazott a családjával Brazíliába egy német légitársaság repülőgépén, ahova ugye magánutazásról lévén szó, a turistaosztályra vettek jegyet, majd miután volt hely a business classon is, a repülőgép személyzete kedvesen felajánlotta nekik, hogy üljenek át a business classra, amit ők megtettek. Tehát ilyen súlyú esetek vannak. Ami hát azt jelenti, hogy ugye gondoljuk el, hogy mi ez ahhoz képest, micsoda tápsimogatás, amit a magyar kormánypárti politikusok megengednek maguknak. És ugye az biztos, hogy egy vezetőnek szigorú erkölcsi szabályokat kell követnie, mint a beosztottainak, és van egy Magyarországon hatályos magyar kormánytisztviselői kar által kidolgozott szabályzat arra, hogy milyen ajándékokat szabad elfogadni, és milyen ajándékokat nem. És ebben benne van, hogy a szokásos vendéglátás egy konferencián az megengedett, repülőutak és egyébként nyilvánvalóan ajándékozásnak számít minden szolgáltatás és nyaraltatás is, és legszigorúbban tiltja az úgynevezett lekötelező mértékű ajándékozást, amelybe olyan ajándékozások vagy szolgáltatások felajánlása tartozik, amelyet az adott kormánytisztviselő a saját jövedelméből nem engedhetne meg magának, hogyha annak reális piaci árát kifizetni. Most azt mondjuk, hogy teljesen egyértelmű, hogy Szijjártó miniszteri fizetése bagatell ahhoz az összeghez képest, amelyik egy ilyen luxusjaknak az igénybevétele esetén fizetendő.
Igen, és nekem eszembe jutott ez a banánhéj, amiről néhány héttel ezelőtt beszéltünk, hogy ahhoz, hogy ez a rendszer valódi sérüléseket szenvedhessen, hogy ez a filozófia, ez a szellemiség, amit ők képviselnek, ahhoz lehet, hogy elég egy banánhéj, úgyhogy én most olyan vagyok, mint az első erdőben, amikor a kutatók majmot akarnak fogni, és ugye a klasszikus példa szerint a banánt beleteszik egy üvegbe, és ugye a majom nem engedi el a banánt, amikor belenyúl, és ott marad ő is az üveggel együtt. Én most kicsit így vagyok még ezzel a Szijjártó történettel, mert én még mindig bizakodom abban, hogy ha megfelelő módon kommunikáljuk ezt, ha jól beszélünk róla, akkor valahol látszódik, hogy ez nem a Fidesz által megjegyzett, nincs itt semmi látnivaló, hanem itt lényegesen többről van szó. Nem is tudom, hogy ki részéről kellett volna az első lépést megtenni egy valódi demokráciában, a magának a külügyminiszternek kellett volna ezt legalább javasolnia, és akkor arra születhetett volna valamilyen döntés, vagy a kormányzat részéről kellett volna azonnal kizárásos oknak tekinteni azt, hogyha ezt egy minisztere megteszi. Úgyhogy mindig azt érzem, hogy van mit tanulni, és még egy gondolat, amit ön mondott, és kapcsolnám az elejéhez, és ezt erős egy korábbi adásban beszélgetünk, hogyha nem hagynánk azt, hogy például az, ami Belarusban megtörténik, hogy 26 évig lehessen valaki ugye folyamatosan kormányon, bármennyire is demokratikusnak tűnik a megválasztása. Tehát, hogyha még ezen is egy picit lehetne finomítani, bár ezt nem tudom, hogy ez törvényileg hogyan néznek ide, talán Amerikában erre van joggyakorlat, akkor lehet, hogy előállna az a helyzet, amit ön is említett egyszer, hogy a hatalomnak ez a gőgje nem tudna eluralkodni, tehát nem tudnánk eljutni idáig. Így van ez, jól gondolom?
Igen, erre azt tudom mondani, hogy a nagyon sikeres alkotmányok azok mindig nagy félelmekből születtek. A francia forradalom komoly alkotmányaira is igaz ez, és az amerikai alkotmányra is, hogy részben az ancien rezsim visszatérésétől féltek, részben a brit gyarmatosítók hatalmának a visszaállításától rettegtek. És ez a félelem, ez gyakran jó alkotmány szül. A negyedik köztársaság alkotmánya az a személyes hatalom és az a demokrácia autoriter irányú megdöntésének a félelmének a jegyében fog megszületni, és nyilván nagyon komoly alkotmányos garanciákat kell majd beépítenünk ebbe az új alkotmányba, amely szabad demokratikus ország alkotmánya lesz, amely hát a kisebbségek és a szegények iránti szolidaritás értékét is követni fogja, és technikailag is lehetetlené teszi majd azt, hogy részben szabad, vagy egyáltalán nem szabad választásokon a politikai hatalmat sokszorosan prolongálni lehessen majd.
Nagyon örülök, professzor úr, hogy ezt mondja, mert úgy tűnik, hogy ezekből a nehéz évekből is sikerül valami jót kihozni, tehát tényleg, mint a klasszikus példa szerint, ugye a limonádé, tehát a citromot kapunk az élettől, akkor próbáljunk meg belőle limonádét készíteni, úgyhogy nagyon örömmel hallom ezeket a gondolatokat, hogy készülünk a hibákból való tanulásra és a mostani történtekből való okulásra az elkövetkezendő időszakban.
Hát én is így gondolom, akkor legyünk együtt optimisták.
Ahogy szoktuk. És visszavárjuk adásba minden héten, ki tudja, mit hoz a jövő hétre a témák. Dr. Majtényi Lászlót hallották, az Eötvös Károly Intézet igazgatóját. Civil Rádió. Az emberi hang.